Áldás békesség! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm dr. Bogár László professzor urat, ma esti előadónkat az Erzsébet esték sorozatunkban, a mostani őszi időszak első előadóját. Úgy esett rá a választásunk, hogy a nyáron elfogadta az egyik ifjúsági táborunkba szóló meghívást, ahol előadást tartott a fiataljainknak, és magam is levonultam meghallgatni ezt, és nagy örömmel hallgattam mindazt, ami ott elhangzott. Ez is bátorított bennünket arra, hogy hívjuk őt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van közöttünk. Elvileg arról lenne szó, hogy ő megtartja az előadását, és volna lehetőség, ha valaki úgy gondolja, hogy kérdése lenne, hogy feltegye azt, de szabadon is engedhetjük őt, hogyha az előadást követően szeretne elmenni, de ha kérdés szorul valaki, de ne szoruljon egészen bele, és mondja el. Szeretettel ajánlom azt a könyvét, amelyet magam is megvettem, ott lent a nyáron, ez a címe, hogy Tékozló ország. És ennek a könyvnek a hátuljáról hadd olvassak fel néhány mondatot. Ebben a könyvben sokszor elhangzik egy ősi keleti bölcsesség, amely így szól, ha változást akarsz, a változás légy te magad. A nagypolitika világának vad és látványos örvénylései helyett inkább a hétköznapok kis politikája, a szeretet mikrotechnikái felé kellene fordulnunk, mert végtelenül gazdag ez az ország. Hihetetlen szellemi energiák szabadulnak fel, ám tékozló módon hagyjuk, hogy semmibe tűnjenek ma, mint ma. A szerző könyvében szereplő írásai és a vele készült beszélgetések erre a megrendítő kihívásra keresik a választ. Én nem csak megvettem, de olvasom is, szeretettel ajánlom mindenkinek, az előadás végén van lehetőség ebből a könyvből vásárolni. Professzor úr!
Köszönöm szépen, és én is nagy tisztelettel, szeretettel üdvözlöm. Ja, most már működik, ugye? Ez a, igen, mert itt bemadzagoltak rendesen, csak nem tudtam, hogy akkor, de ezek szerint akkor... Működik, jobban szeretem ilyen biohangosítással megoldani a dolgokat, de hát itt azért nagy a terem, és valóban szükség van erre a technikai segítségre. Én igyekszem a mondandómat egy ilyen átlagos iskolai óra, ugye 45 percbe valahogy belesűríteni, és valóban talán szerencsés volna, hogyha legalább egy kis időt szentelnénk annak, hogy azért beszélgessünk is ezekről a kérdésekről, hiszen legyünk őszinték, többnyire azért jönnek össze kis szeretett közösségben magyarok szerte az országban sokszor, hogy egyrészt elbeszéljük a helyzetünket, és aztán hát kísérletet tegyünk arra, ez persze mindig ez a bonyolultabb, hogy megbeszéljük a teendőinket, mert minden emberi közösségnek erre van szüksége, hogy elbeszélje a helyzetét és megbeszélje a teendőit, hiszen hogyha képtelenné válik erre egy emberi közösség, akkor nagyon veszélyes helyzetbe kerül, mert egy olyan emberi közösség, amelyik nem tudja elbeszélni a helyzetét, és nem tudja megbeszélni a teendőit, az előbb-utóbb cselekvésképtelenné válik, már pedig egy cselekvésképtelen emberi közösség sajnos rendkívül kiszolgáltatott. Ezt látjuk mondjuk az elmúlt egy évszázad történetéből feltétlenül, de akár hosszabb időszakot is mondhatnék, mert... ez a tékozló ország, ugye a könyv bevezetőjében erről is írtam, ez Juhász Ferenc még az 50-es években megírt megrendítő erejű eposzának is a címe, tehát tulajdonképpen onnan kölcsönöztem, és ez a eposz, ez a Dózsa parasztfelkelésről nem arról szól, csak talán az adja hozzá az ihletet, a költői ihletet, és az előszavában, vagy előhangjában ennek a eposznak, ugye most éppen 500. évfordulója van ennek a nagy drámának, ami a Dózsa parasztháború volt, és az előhangjában ennek az eposznak, Juhász Ferenc eposzának szerepel egy olyan mondat, ami hát az elmúlt 500 év talán egyik legfőbb kísérője lehetne, és ez a megrendítő mondat így hangzik, hogy jövőbe látó szemetek nem volt, de kezetek, hogy a hazát sírba taszítsa, igen. Tehát jövőbe látó szemetek nem volt, de kezetek, hogy a hazát sírba taszítsa, igen. És ezt egyformán címzi ez a megrendítő erejű eposz az ország vezetőinek, és hát az ország népének egyaránt. Az elmúlt 500 év során megbomlani látszik a nemzet egysége, és valahol a dolgok legmélyén ez az oka annak, hogyha az elmúlt 1100 évünket, nagyjából mondjuk a Pozsonyi csata óta eltelt 1100 évet, azóta a Pozsonyi csata óta eltelt 1100 évet, amit sokáig tökéletesen elhallgattak előttünk, a felnőtt magyarok nagy részének többnyire fogalma sem volt arról, hogy volt egy ilyen esemény, hogy Pozsonyi csata, pedig az igen kevés számú, sajnálatos módon igen kevés számú történelmi jelentőségű győzelmeink közé tartozik, és ehhez képest úgy látszik még az sem volt politikailag korrekt, hogy egyáltalán tudjunk róla. Az meg, hogy netán szembenézzünk azzal, hogy mi is ütközött össze mivel abban a Pozsonyi csatában, az meg azóta sem igazán elbeszélhető, mert hogy politikailag nem korrekt. Tehát egy, ha úgy teszik, globális véleményhatalom tiltja meg számunkra az, hogy a saját történelmünkkel szembenézünk. Ez is nagyon elgondolkodtató. Ez is az értékeinken, a szellemi értékeinkkel, a saját múltunk szellemi feldolgozásával, mint legfőbb értékkel való tékozló bánásmódnak a megjelenése. Tehát, hogyha az elmúlt 1100 évünket két részre osztjuk, akkor a közepén ennek az időszaknak, 550 évvel ezelőtt Mátyás uralkodását találjuk, és valóban ez az elmúlt 1100 év történelmi csúcspontja. A magyarság mindenféle értelemben, anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi állapotát tekintve, ha elhelyezzük az európai térben, akkor itt van a csúcson. Senkit nem tartunk függésben, de azt sem tűrjük, hogy minket bárki függésben tartson. Egy méltóság teljes és gazdag mindenféle értelemben, anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi értelemben méltóság teljes és gazdag nemzet vagyunk. Ám a második 550 éve, a második fele ennek az 1100 évnek, legyünk őszinték, többé-kevésbé folyamatos hanyatlás története. Nem egyenletes, szerencsére ez a hanyatlás, vannak biztatóbb korszakok, vannak hatalmas formátumú személyiségek, egy Rákóczi, egy Bocskai, egy Széchenyi, hatalmas ívű ígéret a magyarság számára, hogy igenis van visszafordulás erről a lepusztulási lejtőről, de hát sajnos mindegyikük sorsa azt látszik igazolni, hogy sajnos még sincs, legalábbis az elmúlt 550 évben nem nagyon találtuk a visszafelé vezető utat ezen a lepusztulási lejtőn. Választ kellene tehát adni arra a kérdésre, arra a döntő fontosságú kérdésre, hogy mi változott meg, mi történt a magyarsággal, ami az elmúlt 1100 év első felében, 550 évében képes volt megtartani a magyarságot, és a második 550 évben meg ez egyre kevésbé sikerül. És hát alig ha juthatunk más következtetésre, mint arra, hogy ennek okai elsősorban lelki, erkölcsi és szellemi természetűek, mert minden emberi közösség helyzetét, és most én is erre tennék röviden kísérletet, hogy egyrészt megpróbáljunk szembesülni azzal, hogy milyen helyzetben is van az az emberi közösség, amit magyarságként nevezhetünk meg, illetve hogy mit és hogyan kellene tennünk nekünk itt, mit kellene végig gondolnunk, és összehangoltan cselekednünk, hogy mégis sikerüljön visszafordítanunk erről a történelmi lepusztulási lejtőről a magyarság sorsát, sajnos arról a lepusztulási lejtőről, ahol egyre inkább tért veszítünk, anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi értékeink, Trianonban a hazánk fizikai tereinek nagy részét, népességét is elveszítettük, tehát anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi téren folyamatosan hátrálunk. Tűrjük azt, hogy különböző birodalmak fogságába, függésébe kerüljünk, amely birodalmak egyre brutálisabban ki is fosztanak bennünket. Nem nagyon volt felnőtt ember ebben az országban a 80-as években, aki elhitte volna, ha ez megjövendőlik számára, hogy ez a bizonyos rendszerváltozás, ez mindössze egy olyan birodalomváltást jelent majd, ami még az addigi birodalomnál is sokkal brutálisabb kifosztást jelent a magyar társadalom számára. Pedig néhány közgazdász kollégámmal utána számoltunk, és kiderült belőle, hogy az elmúlt 20-25 év során a magyar társadalom anyagi tereiből kivont, tehát anyagi értelemben kivont értékek mértéke az körülbelül háromszor akkora volt, mint a szovjet megszállás 45 éve során. Tehát ez azt jelenti, hogy az elmúlt 25 évben évente nagyjából háromszor annyi anyagi erőforrást vontak ki a birodalmi szivattyúkon keresztül Magyarországból, mint a szovjet megszállás 45 éve alatt átlagosan, pedig hát mondjuk az is elég jelentős veszteség volt a magyar társadalom számára. Itt ugye gyakran szoktam hivatkozni erre, hogy 1.472.000 magyar vicc van fenn az interneten, tessék szíves olvasni őket, egyik zseniálisabb, mint a másik. Legalább viccekben nagyok vagyunk. Ugye a vicc az egy hihetetlen erejű filozófiai miniatűra, amely abban segít minket, hogy tükörbe nézzünk, és lássuk magunkat egy kicsit más szemmel is. Ezek a viccek valójában persze az élni akarásunkat testesítik meg, hiszen nyilván, hogyha az embernek van legalább önreflexiója, hogy a társadalom lélektan mondja, akkor az azért mindenféleképpen biztató jel. Az idevágó vicc úgy hangzik, hát magában az optimizmus, pessimizmusról legalább 100 vagy 150 vicc van, ami idevág, az úgy hangzik, hogy szörnyű, ennél rosszabb már nem is lehetne, mondja a pessimista. Dehogy nem, mondja az optimista, és akkor lehet gondolkodni azon, hogy kettőjük közül valójában ki is a optimista vagy a pessimista. Valóban a 70-es, 80-as években, akik felnőtt fejjel átélték azokat az időket, azok legalábbis én gyakran gondolok arra, hogy ha akkor valaki ezt megjövendőli nekem, egészen bizonyosan nem hittem volna el. Ha nem is feltétlenül illúziókkal, de hittel teli módon indultunk el azon az úton, amelytől azt reméltük, hogy mondjuk egy 25 év alatt érzékelhetően javítja majd ennek a nemzetnek az állapotát, nem így történt. Ma a magyar nemzet többsége rosszabb, vagy sokkal rosszabb anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi, népesedési, a saját fizikai teste, egészsége és a többi szempontjából rosszabb helyzetben van, mint a 80-as években volt. Bizonyos mutatószámok esetében még a 70-es éveknél is rosszabb helyzetben vagyunk, mondjuk ilyen például a magyar férfiak általános egészségi állapota, a születéskor várható élettartama, egyebek, tehát jó néhány olyan egyértelműen, statisztikailag megragadható mutatószám van, amelyek egyértelműen és drámaian jelzik, hogy az elmúlt 25 év során a magyar nemzet nevű emberi közösség nem csak hogy nem emelkedett anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi értelemben, hanem egyértelműen tovább folytatta útját lefelé ezen a lepusztulási lejtőn. Tehát a döntő kérdés az az, hogy egyrészt ez hogyan ment végbe, miért ment végbe, és mit és hogyan kellene először végig gondolnunk, aztán cselekednünk annak érdekében, hogy mégiscsak képesek legyünk visszafordulni. Abból kellene talán kiindulni, hogy ha egy emberi közösség elveszíti a hitre épülő tudását és bátorságát a cselekvésre, akkor az rendkívül nehéz helyzetbe kerül, mert a hitre épülő tudás, bátorság, helytállás, kitartás nélkül nincs méltó emberi élet, sőt, mint látjuk, egy idő után semmilyen emberi élet nincsen. Azzal kellene tehát számot vetnünk, hogy a lepusztulás alapvető okai lelki, erkölcsi, szellemi természetűek. Úgy szoktam ezt fogalmazni, hogy mindaz a szörnyűség, ami megtörtént velünk, akár az elmúlt 25 év során is, az egyedül és kizárólag azért következhetett be, mert mi hagytuk. Vagy úgy hagytuk, hogy észre se vettük, tehát ez azt jelenti, hogy elemi szintű tudásunk se volt arról, hogy mit művelnek velünk, vagy hát tudtuk, észleltük, csak éppen bátorságunk nem volt, még ahhoz sem, hogy szóvá tegyük, hát még ahhoz, hogy cselekedjünk is ellene. Tehát bármilyen szomorú is ezzel szembesülni, a lepusztulásunk igazi okai csak mi magunk lehetünk. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy nincsenek olyan erők, olyan külső erők, és persze belső támogatóik, akik ezt elősegítik, de ők valójában csak a megjelenítői az arra való képtelenségünknek, hogy megvédjük magunkat. Az idevágó népi bölcsesség úgy fogalmaz, hogy nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. A Teremtő azért adott immunrendszert minden élőlénynek, meg persze minden emberi közösségnek is, hogy védje meg magát. És ha nem képes erre a védelemre, akkor valójában szembeszegül a Teremtő akaratával. A Teremtő ugyanis azt várja tőlünk, hogy igenis legyen tudásunk mindarról, ami körülvesz minket, és legyen bátorságunk cselekedni, hogyha csak bátor és összefogott cselekvéssel tudjuk magunkat megvédeni. Nem lehet semmi kétségünk afelől, hogy az elmúlt 1100 év első felében, első 550 évében is záporoztak az ütések a Szent Korona szakrális történelmi Magyarországára, de állta ezeket az ütéseket. A második 550 évben azonban egyre kevésbé állja, és arra kell valahogy választ találnunk, hogy mindez miért következett be, és miért zajlik mostanában is, illetve hogy mit és hogyan kellene végig gondolnunk és cselekednünk az, hogy annak érdekében, hogy vissza tudjunk fordulni erről az útról. Csak néhány adalékot szeretnék megtisztelő figyelmükbe ajánlani, annak érdekében, hogy minél tisztább és világos képünk legyen arról a helyzetről, amelyben vagyunk. Ez azért nagyon fontos, mert ha ezt elvétjük, akkor értelemszerűen a cselekedeteink sem lehetnek megalapozottak. Tehát sajnos kiindulni mindig csak abból tudunk, ami van. Bármilyen jó is lenne, hogyha szebbnek, megfelelőbbnek, jobbnak hinnénk a helyzetet, amelyben vagyunk, ezzel csak ártunk saját magunknak, a lehető legkendőzetlenebb nyíltsággal és őszintességgel kell számot vetni azzal a helyzettel, amelyben vagyunk. Kiindulni ugyanis mindig csak abból lehet, arra tudunk építeni. Mi vagyunk itt, ahogy szoktam mondani, más helyettünk ezt nem fogja se felismerni, sem megcselekedni. Annak a maradék nemzetnek kell cselekedni, ami bármilyen fájdalmas ezt kimondani, a lakosságon belül kisebbségben van. Majd a végén szeretnék erre visszatérni, az elmúlt 12 évben csak egyetemi oktatással foglalkozom, és a hallgatóimmal gyakran keveredünk olyan beszélgetésekbe, ahol óhatatlanul kell valamilyen becslést adnunk arra, és ők ezt kendőzetlen nyíltsággal meg is teszik, hogy vajon a 8 millió felnőtt állampolgárból, akinek papírja van arról, hogy ő részt vehet a közügyek intézésében, ezt a papírt választójognak hívják, vajon hányan ismerik pontosan a haza állapotát, és hányan állnak készen? Tehát hányan duskálnak tudásokban, és hányan állnak készen a cselekvésre, tehát bátorságban, és bizony mindig, tehát a 20 év körüli fiatal magyarok mindig úgy látják, hogy ez bizony töredék kisebbség. Tehát a 8 millió felnőtt állampolgárból az ő becsléseik szerint maximum a 10%-a az, aki tudásban. Ez meglehetősen pessimista becslésbe látom, de én rendszeresen az elmúlt 12 évben ezt látom visszaigazolva, hogy ők úgy vélik, hogy ez legfeljebb a felnőtt népesség egy tizede. Nem kellene ezt sem lebecsülnünk. 800 ezer igaz magyar, az talán képes lehet ma is, meg a jövőben is ennek a sanyarú helyzetünknek a visszafordítására, de azért mindenképpen szívszorító szembesülnünk azzal, hogy miből tudunk kiindulni, és hogy miért van ez így, arra szeretnék néhány összefüggést, vagy azzal kapcsolatban szeretnék néhány összefüggést a megértők egyeikbe ajánlani. Nem minthogyha feltételezném, hogy ezeknek a nagy részét nem ismernék a jelenlévők, csak ahhoz, hogy a jövőnkről, a teendőinkről beszélni tudjunk, ahhoz először azzal kell szembesülni, hogy milyen helyzetben vagyunk. Minden emberi közösség három fontos rétegben teremti újra saját magát, vagy három fontos dimenzióban teremti újra a saját létét, életét. A mindent meghatározó, legalapvetőbb dimenziója mindannak, ami az életünk, az a lelki, erkölcsi, szellemi talapzat. Ezen nyugszik minden emberi közösség léte, ezen áll vagy bukik, mondhatnánk, minden emberi közösség léte, minden erre épül, ha ez ép és egészséges, akkor, ahogy Kossuth fogalmaz, a poklok kapui sem tudják megdönteni az adott emberi közösséget, jelen esetben a magyar nemzet nevű emberi közösséget. Ha azonban roncsolt állapotba kerül, ha beteg ez a lelki, erkölcsi, szellemi talapzat, akkor sajnos az adott emberi közösség végzetesen kiszolgáltatottá válhat, és gyaníthatólag a magyarsággal is ez történik a elmúlt 1100 éves történelmünk második felében. A második rétege minden emberi közösség önújrateremtési folyamatainak az a valami, amit talán a saját fizikai testünk, a nemzet fizikai testének újra teremtése jelent. Ezt statisztikai értelemben a népesedési, illetve egészségadatokkal szoktuk ábrázolni. És végül a harmadik szint kétségtelen az anyagi folyamatokat jelenti, hiszen anyagból is vagyunk, az anyagi testünket is újra kell teremteni nap mint nap, és ezért aztán azt szokás gazdaságnak hívni. Igen, tehát a gazdaság szűkebb értelemben, a gazdaság nem más, mint az anyagi szükségleteink kielégítése, megszervezésének világa. Nagyon fontos ez is, csak azért, ha körülnézünk a mai világban, azt tapasztaljuk, illetve azt próbálják elhitetni velünk, hogy mindent ez határoz meg. Ez egyszerűen nem igaz. A dolog pontosan fordítva van. A mindent meghatározó, legalapvetőbb rétege minden emberi közösségnek az a lelki, erkölcsi, szellemi talapzat. Mindent ez határoz meg. Azt is, hogy hogyan teremtjük újra a második szinten a saját fizikai testünket, népesedés, egészség, és azt is, hogy hogyan teremtjük elő az életünk fenntartásához szükséges anyagi javakat is. Tehát az összefüggés éppen fordított. Hiába törekszünk görcsösen arra, hogy hozzuk rendbe a gazdaságot, és majd ha a gazdaságot rendbe hoztuk, majd ha sok, rengeteg foglalkoztatott lett, meg majd a államadóság, meg ezeket megoldottuk, majd attól lesz újra egészséges a lelki, erkölcsi, szellemi talapzatunk. Ez nyilvánvalóan nem így van, csak kétségtelen az elmúlt 200-300 évben a jakobinus, aztán a bolsevik, most a neoliberális globálnyik, talán így ez ugyanannak a pusztító világerőnek a három álruhája, csak ugye nem szabad kimondani a nevét. Egyébként nincs is, mint tudjuk persze, tehát ő úgy azt állítja magáról, ugye, hogy ő nem is létezik, és abszolút mindenki, összeesküvés elméletgyártó és vagy gyűlöletbeszélő az, aki felmeri tételezni, hogy ő egyáltalán létezik. Tehát ez a létkarakter mindent megtett annak érdekében, hogy elhitesse velünk, hogy minden az anyagi alapokra épül. És az összes többi lelki, erkölcsi, szellemi fa, az csak ilyen csingilingi. Karácsonyfa dísz, amikor már anyagilag nagyon gazdagok vagyunk, akkor esetleg bíbelődhetünk a lelkünkkel is. Ennél pusztítóbb hazugság nem létezik, de lássuk be, nem volt sikertelen ennek a kimondhatatlan nevű világerőnek az a törekvése, hogy elhitesse a nyugati emberrel, és sajnos a magyarság nagy részével is, hogy ez így van, de igenis így van, hogy minden az anyagi alapokra épül. Egy egyszerű gondolatkísérlettel is bizonyítható, hogy mennyire tarthatatlan ez az álláspont. Gondoljunk arra, hogy a világ leganyagibb dolga a pénz. ezt alig ha vonhatjuk kétségbe. A magyar nyelvben, ha azt mondjuk anyagiak, akkor mindenki tudja, hogy a pénzre gondolunk. És a világ leganyagi dolga, a pénz, a világ legszellemibb dolgára, ha szabad így fogalmazni, a hitre és a bizalomra épül. Húzzad ki a hitet és a bizalmat a pénzrendszered alól, azt nézzed meg, hogy mi fog történni a pénzrendszereddel. Azonnal összeomlik. Teljesen nyilvánvaló, hogy minden anyagi rendszer csak addig és csak úgy működik megfelelően, hogyha hit és bizalom van alatta. Tehát, hogyha megtartják azok a szellemi értékek, amelyek összefogják az adott emberi közösséget. Tehát egyértelmű, itt számomra, azt vagy számunkra, azt hiszem, ebben a teremben nem kell különösebben bizonygatni, de sajnos honfitársaink többsége számára mégis bizonyítanunk kellene, hogy a lelki, erkölcsi, szellemi rétegünk, talapzatunk épsége döntő fontosságú. És ezt jól jelzi az is, hogy ahogy említettem, az anyagi lepusztulásunk, amire majd mindjárt mondanék példákat, összefüggéseket, az kivétel nélkül minden esetben azért következett be, mert hagytuk, hogy megtörténjen. Tehát vagy tudásunk se volt róla, hogy mit művelnek velünk, vagy volt ugyan tudásunk, de nem volt bátorságunk cselekedni. Tehát ebből is látszik, hogy az anyagi, pénzügyi, gazdasági problémáink gyökerei valójában szintén lelki, erkölcsi, szellemi természetűek. A mi tehetetlenségünk, tétlenségünk volt az, ami miatt mindez bekövetkezhetett. Tehát ezt a három réteget kellene röviden áttekintenünk, ahhoz, hogy képet alkossunk a jelenlegi helyzetünkről, tehát a lelki testünket, lelki, erkölcsi, szellemi állapotunkat, a fizikai testünket, népesedés, egészség, és az anyagi testünket, vagyis a gazdaságunknak az állapotát. És hogyha e felől indulunk el, tehát a legfelsőbb, a legfelszínibb szint a gazdaság felől, és tesszük meg az utat visszafelé, a lelki, erkölcsi, szellemi talapzat felé, akkor először is azt kell rögzítenünk, hogy noha léptennyomon használjuk ezt a kifejezést, hogy a magyar gazdaság, pedig tudnunk kellene, hogy nincs már ilyen, hogy a magyar gazdaság. Kérdés, hogy mikor volt utoljára a történelmünk során, hogy ma nincs, az egészen bizonyos. Amit magyar gazdaságnak szoktunk nevezni, az nagyjából 300 globális vállalat lokális telephelyeinek hálózata csupán, és persze a résekbe magyar kis- és középvállalkozók százezrei próbálják valahogy meghúzni magukat, a saját történelmükből kilakoltatott réslakó páriaként. Ezzel a kifejezéssel nem éppen, hogy nem őket akarom megbántani, csak jelezni azt a helyzetet, hogy a saját hazánkban legfeljebb réslakó páriaként vehetünk részt a gazdasági folyamatok alakításában, beszállítóként, ahogy elegánsan szokták mondani. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a lehető legkiszolgáltatottabb állapotban vagyunk, és anyagi értelembe véve az a valami, amit magyar gazdaságnak nevezünk, az minden, csak nem magyar. 2010-ben a kormány, aki aztán 2014-ben is elnyert kétharmaddal folytatja most a kormányzást, 2010-ben azzal kellett szembesülni, hogy az előző néhány évet, tehát mondjuk úgy 2008-tól a globális válság kirobbant, tehát 2008-2009-2010 átlagában a magyar gazdaságban idézőjelbe téve megtermelt, általunk benszülöttek által megtermelt összes profit, tehát tiszta nyereségnek nagyjából a 93%-a a külföldi vállalatok kezén halmozódott fel. Tehát még egyszer mondom, 2008-2009-2010 átlagában az összes profit, ez kb. 400 milliárd forint, tehát azért nem csekéségről van szó, az összes profit a 93%-a, tehát döntő többsége külföldi vállalatoknál jött létre, és hát nem lehet semmi kétségünk afelől, hogy ez akár a 100%-ot is elérheti, és akkor tulajdonképpen albérletben, anyagi értelemben albérletben vagyunk a saját hazánkban. Majd még erre a végén részletesebben is kitérnék, de teljesen nyilvánvaló, hogy a 2000 2010-ben kormányozni kezdő erők számára így érthető okokból nem nagyon volt választás ezen a téren. A szó szoros értelmében mindent meg kellett tenni annak érdekében, hogy ezt a katasztrofális arányt, hogy az összes általunk benszülöttek által megtermelt nyereség 93%-a külföldi tulajdonú vállalatok kezén halmozódik fel, és hát mondanom sem kell, hogy abban a három évben ennek az abszolút döntő többségét ki is vitték az országból. Természetesen akkor is az övéké maradt, hogyha újra befektetik, de azokban az években ezt ki is vitték az országból. Tehát az egyik, amivel szembesülnünk kellene, hogy hogyan is juthat egy ország ebbe a helyzetbe? Tehát hogy kerülhet abba a helyzetbe, hogy az a valami, amit magyar gazdaságnak hívnak, az mindössze arra szolgál, hogy ilyen szivattyúként működjön, és segítségével 300 globális vállalat gyakorlatilag az összes nyereséget, ami itt az országban keletkezik, azt kivigye az országból. Hogy ezt jobban megértsük, még egy adalék mindehhez, hogy ha összehasonlítjuk magunkat a környékbeli országokkal, és mondjuk az egész éves nemzeti jövedelemre vetítjük ezeket az adatokat, akkor míg a térség, ugye a volt szocialista országok, tehát a térség országaiból átlagosan maximum 10%-a ment ki a évente megtermelt nemzeti jövedelemnek profitként, illetve kamatként az országból, nálunk ez a adat 22%-os, tehát torony magasan, minthogyha nem is valami más kontinensen lennénk, tehát a térség országainak átlagában még a 10%-ot sem igazán éri el, nálunk pedig 22%. Mondjuk Szlovénia meg Csehország esetében 6-7% körül mozgott a kivont értékek, tehát jó, mindegyik országra rászerelték a globális szivattyúkat, ez kétségtelen, de átlagosan ez körülbelül 10%-os, Szlovénia, Csehország esetében 6-7%-os, nálunk pedig az elmúlt 25 év átlagában 22% évente. Tehát körülbelül átlagosan háromszor annyi, arányait tekintve háromszor annyi kamatot és profitot vittek ki Magyarországról, mint mondjuk Szlovéniából vagy Csehországból. Ebből is látszik, hogy nem volt semmiféle olyan globális ávú, amelyik arra kényszerített volna minket, hogy ezt a 22%-ot produkáljuk, ha a Szlovénia és Csehország a 6-7%-ot, tehát tudott olyan egyességeket kötni, amivel ez a kivont erőforrás arány csak 6-7%-os volt. Ez megint azt húzza alá, amit ugye Juhász Ferenc eposzából idéztem, hogy jövőbe látó szemetek nem volt, de kezetek, hogy a hazát sírba taszítsa, igen. Tehát nem azon kell csodálkozni ezek után, hogy ilyen szörnyű feszültségek alakultak ki a magyar gazdaságban, hanem azon, hogy egyáltalán létezik még Magyarország ilyen elképesztő kifosztási arány mellett is. Ezt jól ellenpontozza az a tény, mindenki számára beazonosítható, hogy a nettó havi átlagkereset, ami 153 ezer forint jelenleg Magyarországon, ez majdnem pontosan annyi, mint 1978-ban az a 3600 forint. Az történt ugyanis, hogy 42-szeresére nőtt, akkor 3600 forint volt, most 153 ezer forint, de mivel az árak is 42-szeresükre nőttek, a 153 ezer forintél ma körülbelül ugyanazt a módfelett szerény áru és szolgáltatás készletet lehet megvenni, mint 36 évvel ezelőtt azért a 3600 forintér. És azt is nagyon fontos ehhez hozzátenni, hogy ez csak az átlag, de hát az átlag mögött azért elég jelentős szóródás alakult ki. Nem tudom a jelenlévők számára mennyire közismert az a tény, hogy Magyarországon ma a legnagyobb havi fix, tehát havi fizetés az 82 millió forint, a legnagyobb havi jövedelem, ami nyilván sokkal nagyobb, abban minden osztalék és egyéb tőkejövedelmek is benne vannak, az pedig 630 millió forint. Tehát a legnagyobb havi, ez bruttó, szegényebből még adózik, ha adózik, de azért azt hiszem, ami nettóként marad, az is elég csinos összeg. És hát ezt kell összevetnünk mondjuk a legkisebb garantált bérrel, ami mondjuk 60 ezer forint. Tehát nagyjából azt mondhatjuk, hogy ma 10 000-szeres különbség van Magyarországon a legkisebb bér és a legnagyobb jövedelem, havi jövedelem között kb. 10.000-szeres különbség van, és mivel valószínű azért 1978-ban még nem léteztek 10.000-szeres különbségek, ennek következtében hát értelemszerűen az érték körüli szóródás azért sokkal brutálisabb, mint akkor volt. Ehhez is a magyarnak mindenre van vicce, ehhez azt a viccet majd mindjárt az egészségi állapotunkra is szeretnék rátérni, hogy ugye a kórházban fekvők hőmérséklete, átlag hőmérséklete 36 Celsius fok, tehát aggodalomra semmi ok, mondja a jelentést. Ez picit persze beárnyékolja az a tény, hogy a kórházban fekvő két csoportra osztható. Az egyikük sajnálatos módon már a proszektúrán fekszik, ők 30 Celsius fokosak, a másik részük pedig 42 fokos lázban haldoklik éppen. Na de hát 30 meg 42 az 72, osztva 2-vel az 36, tehát ugye aggodalomra semmi ok, mert pontosan annyi az átlag hőmérséklete a kórházban fekvőknek, mint amennyi lenni kell. A statisztika ugyanis, ezért kezdik a statisztika szeminárium vezetők mindig azzal a poénnal a mondandójukat a fél év elején, hogy tudják, van kis hazugság, nagyon nagy hazugság, és végül van a statisztika. Mert a statisztika úgy is tud hazudni, hogy egyébként igazat mond. Vagy hogy egy klasszikust igézzek, nem hazudtam, csak nem bontottam ki az igazság minden részletét, mondta egy élő klasszikus. A nevét talán nem mondanám el, hogy ne csináljunk reklámot neki, de kétségtelen fején találta a szöget. A statisztika úgy hazudik, hogy nem hazudik, csak nem bontja ki az igazság minden részletét. Tehát elmondja az átlagot, de nem részletezi azt, hogy az átlag körül hogyan szóródnak az értékek. Hát valahogy számunkra is így hazudik, nem csak a statisztika, hanem hát az a társadalmi, gazdasági, politikai, pénzügyi, média elit, amely az elmúlt 25 évben vezette az országot. Tehát azt kellene megértenünk, hogy a gazdaságunk kifosztottsága az döntően és alapvetően, újra és újra ide kell visszatérnünk, arra vezethető vissza, hogy vagy nincs tudásunk, tehát nem is érzékeljük, hogy mi történik velünk, vagy ha érzékeljük, nincs kellő bátorságunk ahhoz, hogy tegyünk ellene. 2011-ben az ország vezetésének is egy Tax Justice Network nevű nemzetközi szervezet 6 éves kutatási anyagából kellett megtudnia azt, hogy Magyarországról az elmúlt 30 év során offshore-ba, ugye, vagy sima lopással, tulajdonképpen ezek adóparadicsomok, ugye, tehát offshore-okba 232 milliárd dollárt szivattak ki. Tehát 232 milliárd dollárt 30 év alatt, ami gyakorlatilag 30 év alatt 2 évi teljes nemzeti jövedelem. Tehát az elmúlt 30 év során 2 évi nemzeti jövedelmünket egyszerűen ellopták. És úgy lopták el, hogy hát mi olyan különösebben nem is észleltük, sejtelmünk sincs, hogy milyen módon, vagy legfeljebb sejtelmünk, pontosan kicsodák, és hogy ténylegesen hová vitték, bár végül is mindegy is, mert esélytelen visszaszerezni. Gyenge vigasz, hogy ennek a szervezetnek a beszélése szerint világszinten ez 22 ezer milliárd dollárt tesz ki, viszont hogyha az országokat rangsorba rendezik, hogy melyik országot fosztották ki a legjobban az elmúlt 30 év során, akkor utolsó előttiek vagyunk ebben a rangsorban, tehát hál' Istennek van még egy ország, amit tőlünk is jobban kifosztottak. Ez az ország, mármint a népességhez, meg a gazdasági erejűhez képest, ez az ország azonban Nigéria, tehát ellenfelünk már csak Afrikában van. A szociológusok a 90-es években pedig sokat féltették a magyar társadalmat a latinamerikanizálódástól, megnyugtathatjuk őket, ettől már nem kell tartanunk. Versenytársaink a kifosztás terén már csak Afrikában vannak, jelesül itt például Nigéria. Ő az egyetlen ország, akit még nálunk is jobban kifosztottak. Ez egyelőre legyen vigasztaló, hogy még nem egészen az utolsók vagyunk, de ahhoz, hogy ne is legyünk az utolsók, valószínű egy kicsit ütemesebben kellene felkészülnünk arra, hogy végre valóságos tudásunk, bátorságunk legyen mindezekkel szembeszállni. Tehát 232 milliárd dollárt egyszerűen elloptak az országból az elmúlt 30 évben, és legálisan, most mondjam azt, hogy legálisan, pedig folyamatosan kilopnak, profitként kb. 170 milliárd dollárt, bejött ide körülbelül 100 milliárd dollárnyi működőtőke, és eddig kivitt innen 170 milliárd dollárnyi profitot. Ez is sokat elárul, hogy milyen jó üzlet ez nekik, mármint hogy ideiglenesen hazánk területén állomásoznak. És az adósságaink fejébe fizetendő kamatra, ez egy véletlen egyezés, szintén körülbelül 170 milliárd dollárt vontak ki tőlünk az elmúlt, hát most már közel 40 év során. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mai értékben körülbelül 15 milliárd dollárnak felel meg az az összeg, amit ténylegesen igénybe vettünk hitelként, és erre a 15 milliárd dollárra eddig 170 milliárd dollár kamatot fizettünk ki. De mivel ez folyamatosan önmagát erősíti, ilyen hólabdaszerűen, nyilván a következő 30-40 évben ennek a kétszeresét fogják, tulajdonképpen azért a 15 milliárd dollárért. Tudnunk kell, hogy az elmúlt 30 évben Magyarország kizárólag azért vett fel hiteleket, és most is kizárólag azért vesz fel hiteleket, hogy az előzőeket visszafizesse. Tehát semmiféle újabb tőkebevonás nem történik, sőt, inkább tőke kivitel történik folyamatosan, éppen annak következtében, hogy valahogy kezelni tudjuk az adósságainkat. Ha ezeket összeadjuk, az azt jelenti, hogy majdnem 600 milliárd dollárt vontak ki az országból, és ez pontosan az elmúlt 30-40 év során, és ez pontosan megfelel a mai teljes nemzeti vagyonunknak. Tehát nem a éves nemzeti jövedelem, hanem a teljes anyagi ér. Tehát mindaz, ami Magyarországon ingó és ingatlan vagyonban van, az körülbelül ennyit ér, mint amennyit az elmúlt 30-40 év során kivittek az országból. Ez azt jelenti, hogy ha nem vitték volna ki az országból, akkor ma a nemzeti vagyonunk kétszer akkora lenne, és mivel ez négyzetesen változik, kétszer akkora nemzeti vagyonra körülbelül négyszer akkora jövedelem jutna. Tehát a nemzeti jövedelmünk négyszer akkora lehetne, hogyha nem hagytuk volna, hogy mindezeket kivigyék az országból. És mivel Ausztria nemzeti jövedelme körülbelül ötször akkora, mint a miénk, tehát nem volt az olyan teljesen irreális feltételezés, hogy 25 év alatt megközelíthetjük Ausztria szintjét. De mivel sajnálatos módon kivonták ezeket az összegeket, így ma Ausztriától lényegesen távolabb vagyunk, mint 25 éve. Tehát nem csak, hogy nem közelítettük meg a jelenlegi színvonalát, hanem távolabb vagyunk. Tehát 4 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt 4,5-szeres volt a különbség, ma meg 5,2-szeres a különbség. Tehát ebből is azt hiszem történelmileg igen sok olyan következtetés adódna, aminek alapos végiggondolása nélkül aligha lesz esélyünk elmozdulni ebből a helyzetből. Teljesen érthető tehát, és erre mindjárt rátérnék, de előtte még azért az egészségi, népesedési helyzetünkről is, hogy érzékeljük, hogy nem csak az anyagi javainkkal gazdálkodtunk sajnálatos módon ilyen katasztrofálisan rosszul, hanem a fizikai testünkkel is. És azt követően térnék rá arra, hogy a jelenlegi kormány mit és hogyan tett, vagy éppen nem tett, mert azért van számos pont, ahol bizony kritikát is kellene mondanunk az elmúlt 4 év történetéről, pontosan annak érdekében, hogy valóságos esélyt jelentsen a magyarság számára az a stratégia, ami ebben az időszakban kibontakozni látszik. De még visszatérve a fizikai testünkre, mert sajnos nem csak az anyagi javainkkal gazdálkodunk ilyen katasztrofálisan rosszul, hanem a saját fizikai testünkkel is. Ahogy említettem, a fizikai testtel való gazdálkodás az a népesedés és az egészségadatokban nyilvánul meg. Népesedésünkről azt mindenféleképpen, azzal mindenféleképpen szembesülnünk kell. Két módon szembesülhetünk azzal, hogy valójában mit művelünk a saját fizikai testünkkel. Az egyik, hogy 1916 és 56 között 40 év telt el. Ez alatt a 40 év alatt ugye 2 világháború, Trianon, gazdasági válság, holokauszt, Málenki robot, II. Világháború, 50-es évek, padlássöprés, maga 56, és mégis ilyen szörnyű 40 év után 56-ban 2 millióval élünk többen itt a trianoni határokon belül, mint 1916-ban. 1980 és 2030 között 50 év telik el, béke van, demokrácia, Európai Uniós tagság, és ahogy a Index szokott fogalmazni, csupa cukiság történik a magyarsággal, és ehhez képest 2030-ban 2 millióval leszünk kevesebben, mint 1980-ban. Tehát választ kellene adnunk arra, hogy a véres háborúk iszonyú fegyvereivel szemben képesek vagyunk magunkat megvédeni, és még növeljük is a népességünket, míg a béke, demokrácia, Európai Unió fegyvereivel szemben úgy látszik tehetetlenek vagyunk, mert nagyjából ugyanannyi időszak alatt nem 2 millióval nő, hanem 2 millióval csökken a népességünk. Hasonló következtetésekre juthatunk akkor is, hogyha az egész, tehát 1860-tól, és tényleg csak erős idegzetűeknek, de ajánlom mindenkinek a figyelmébe, a Népesedés Tudományi Intézet nemrég tette közé a 2060-ig szóló kitekintését, amelyből kiderül, tehát 2060-ig végigvezeti a lehetséges népesség adatokat, és ad egy becslés 2100-ig valójában a magyarságról, és ebből a 2100-as számból 5 millióra teszik a magyar népességet 2100-ban. Az is kiderül, hogy 1860-ban szintén 5 millióan voltunk itt a trianoni határok között, tehát az ország középső területein. Ez 120 év alatt, 1860-ról 1980-ig majdnem 11 millióra emelkedett, tehát több mint megkétszereztük a népességünket a trianoni határok között 120 év alatt, 1860-tól 1980-ig, majd 1980-tól 2100-ig újra visszavisszük 5 millióra. Tehát az egész olyan, mint egy érdekes piramis, ahol 5 millióról felmegy 11 millióra, aztán visszamegy 5 millióra. És persze erre bárki mondhatná, hogy hát ha 1860-ban is tudta 5 millió ember működtetni ezt az országot, akkor valószínű majd 2100-ban is fogja tudni működtetni 5 millió ember. Csak a dolog nem ilyen egyszerű, mert a visszafelé út azért okoz iszonyatos feszültségeket, mert közben eltorzul a belső szerkezete az ország népességének. Tehát értelemszerűen, ugye ezt leegyszerűsítve előregedésnek szokták mondani, kétségtelen ez a leglátványosabb jele. A lényeg az, hogy eltorzul a belső szerkezete. Tehát amikor 120 év alatt visszamegyünk 5 millióra, olyan mértékben torzul el a belső szerkezete, tehát olyan mértékben borul fel az arány azok között, akik képesek aktív módon előállítani javakat, és azok között, akik vagy még nem, vagy egyre inkább már nem képesek a javak előállítására, hogy ez katasztrofális következményekkel fog járni, és nem kell 2100-at megvárni, mert már az előttünk álló évtizedek is iszonyatos, ha úgy tetszik, ilyen időzített robbanó szerkezetnek, társadalmi értelemben időzített robbanó szerkezetnek minősülő összefüggéseket tartalmaznak. Mert hogy akárhogy is nézzük, és hát itt kénytelen vagyok halkan és tagoltan kimondani, hogy a népességnek nem csak mennyisége, hanem minősége is van, és hogyha ezt is, ugye erről szigorúan tilos beszélni, mert ez politikailag nem korrekt, hogy lehetne minősége a népességnek, pedig minden épelmű ember pontosan tudja, hogy nagyon is van. Megtehetjük ezt, hogy a politikai korrektség jegyében nem is merünk beszélni sem, nem hogy cselekedni, hanem beszélni sem merünk mindezekről, csak azzal értelemszerűen még tovább súlyosbítjuk a helyzetünket. És hát, ahogy említettem, nagyjából ugyanez vonatkozik az egészségi állapotunkra is. Jól jellemzi a helyzetet, hogy a 70-es évek elején a magyar férfiak halálozási rátái azonosak voltak az akkori Ausztriáéval, ma pedig minden évben körülbelül 2,5-szer annyi magyar férfi hal meg, mint Ausztriában, 100 000 főre vetítve, tehát összehasonlítható alapon. Tehát akárhogy is nézzük, nem csak az anyagi javainkkal gazdálkodtunk katasztrofálisan az elmúlt évtizedekben, hanem sajnos a fizikai testünkkel is, és hát akárhogy is nézzük, az is döntő fontosságú nemzeti vagyontárgy. Az, hogy a népesség milyen állapotban van, tehát hogy világra hozzuk-e, és testi-lelki egészségben felneveljük-e a következő nemzedéket, ez minden emberi közösség számára a legdöntőbb feladat. Ha egy emberi közösség erre sem képes, akkor lehet egyébként a világtörténelem legcsodálatosabb népe, emberi közössége, de egy idő után ennek nem tud érvényt szerezni, mert nincs, pontosabban nem lesz. És ha nem lesz, akkor értelemszerű, hogy önmagában véve akármilyen csodálatos képességekkel is rendelkezik, mivel nem létezik, nem tudja ezeket a képességeket a földi világban megjeleníteni. A döntő kérdés tehát újra és újra az, hogy lelki, erkölcsi, szellemi értelemben mi történik velünk, és hogy lehet ezeket a negatív folyamatokat visszafordítani. És akkor most a végére érve, azért még néhány gondolatot engedjenek meg azzal kapcsolatban, hogy az a nemzetstratégiai váltás, ami 2010 óta végbe ment, az mit is jelent a magyarság számára. Sietek előre bocsátani, hogy ugye úgy szoktam fogalmazni, hogy hajlott koromból és rovott múltamból eredő elég vaskos dosszié az életrajzom, ennek minden részletével nem szeretném untatni a jelenlévőket, de mondjuk az a részlet talán, hogy 1982 és 87 között volt szerencsém gyakorlatilag az egész Fidesz vezérkart tanítványomként tisztelni akkoriban, és hát sokszor megjelenik előttem, amikor mondjuk 83-84-ben éjszakában nyúló politológiai szemináriumokat tartok másod-harmadéves gyerekeknek, tehát is látok ott bohóckodni, mert ez volt a kedvenc szórakozásuk a politológia szeminárium utáni hosszú beszélgetéseken. Látok ott 3-20 év körüli egyént bohóckodni, amint azt játsszák éppen, de nagy eltökéltsége, hogy ők az ország vezetői, és ők a legfőbb közjogi méltóságok. És végig gondolom, hogy ezeket az egyéneket Áder Jánosnak, Orbán Viktornak, meg Kövér Lászlónak hívták akkor is, meg most is, és tényleg ők az ország legjobb, vagy legfőbb közjogi méltóságai, akkor az ember elgondolkodik azon a misztikus összefüggésen, hogy az akarat diadala ímé megmutatta magát. Mindössze azt kellene tisztáznunk, mert ez azért nem lényegtelen kérdés, hogy miféle akarat diadalmaskodik mindebben. Hinnünk és bíznunk kell benne, és az elmúlt 31 év azért engem is megerősít abban, hogy nem egészen esélytelen, hogy ez valóban pozitív változás, tehát az akarat diadala, az akarat ilyen diadala valóban pozitív változásokat hozhat a magyar társadalom számára, de a történetnek még nincs vége. Tehát elkezdődött valami, és ennek vannak reménykeltő jelei, de azért ez inkább abban erősítsen meg minket, hogy most van csak igazán szükség arra, hogy tudásunk és bátorságunk legyen ahhoz, hogy ez a folyamat valóban abba az irányba haladjon, mint amilyen irányba remélni véljük. Ehhez azonban először is azzal kell szembesülni, hogy 2010-ben a magyar társadalom levonva az előző 20 év tapasztalataiból mindazt, amit következtetésként levonni lehet, valószínű úgy fogalmazhatott a választók többsége, hiszen egyébként nem jött volna össze az a 68%-os többség, úgy fogalmazott, hogy elég volt, ez így tovább nem mehet, és akkor innentől egy felnőtt és érett társadalom valószínűleg azt mondta volna, hogy elég volt, ez így tovább nem mehet, ideje, hogy a saját kezembe vegyem a saját sorsom irányítását. De azért így egymás között családi körben mondjuk ki, hogy a magyar társadalom nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy elegem van mindebből, jöjjön már valaki és csináljon már valamit. Tehát tulajdonképpen megint az történt, hogy a magyar társadalom valakitől várja, nem saját magától, hanem valakitől, jöjjön már, valaki azt csináljon már valamit, hogy nekem jobb legyen az életem. Tehát nem a magyar társadalom akarna, ugye nagyon örülök, hogy nagy tisztelt Uram pont azt a részt ragadta ki a könyvemből, ahol én is erre az ősi keleti bölcsességre hivatkozom, ha változást akarsz, a változás légy te magad. És ennél sűrítettebben nem lehet kifejezni a lényeget, tudomásul kell venni, hogy nem mások fognak segíteni rajtunk, nem politikai pártok fognak segíteni rajtunk, hanem egyes egyedül mi fogunk segíteni saját magunkon. A politika, ilyen politikával kapcsolatban mostanában a leggyakrabban, és ugye két hét múlva választások lesznek, de azért nem árt figyelni Mark Twain híres mondására, miszerint ugyan, hát csak nem képzelitek, hogyha a szabad választásokon valóban szabadon befolyásolhatnánk a sorsunkat, akkor megengednék nekünk. mármint a szabad választásokat. Nem kell feltétlenül igazat adni Mark Twainnek, de azért azt hiszem, hogy elgondolkodni mindenféleképpen érdemes ezen. A nyugatias demokrácia lényege az, hogy csak az, ez a, ismeritek a idevágó mondás, hogy szabad ember vagyok, szabadon azt teszem, amit szabad. A magyar vicc mindent pontosan leír. Tehát szabad választást azért az esetek nagy részében csak abban engednek, amellyel kapcsolatban biztosan tudják, hogy akármit is választunk, azért alapvetően mégiscsak az ő stratégiai érdekeik. Ez nem szabad, hogy lelombozzon minket, hanem éppen ellenkezőleg. Ebből kell erőt meríteni, de ne ringassuk magunkat illúziókba, a világot ténylegesen irányító erőknek mindenre van elképzelésük, nekünk is kell, hogy az ő mindenre vonatkozó elképzelésükkel szemben is legyen valami ellen elképzelésünk. Akárhányszor kérdezik meg a magyar társadalmat arról, hogy mit gondol, vajon tényleg léteznek-e ezek a nem látható hatalmak és a többi, nagyjából mindig ugyanaz az eredmény születik. A magyar társadalom 46%-a abszolút biztos benne, tehát legalább a fele, megközelítőleg a fele, átlagosan 46%-a a felmérések alapján abszolút biztos benne, hogy Magyarországon a hatalom nem Magyarországon van. Így szokás megfogalmazni szójátékszerűen. További 36%-a ezt tartja valószínűbbnek, tehát nagyjából ott tartjuk, hogy 80-85% azért alapvetően úgy gondolja, hogy Magyarországot, meg feltételezhetően az ország, a világ többi országát nem az adott országból irányítják, hanem valahonnan máshonnan. És akkor tulajdonképpen teljesen helyben is vagyunk, mert a maradék 15% az meg abból él, hogy azok az erők, úgyhogy majd hülye lesz azt állítani, hogy ugye ez nem így van, mert hát akkor elveszteni a jó kis bizniszt, tehát a dolgok tulajdonképpen rendben vannak. És hát azok a támadások, amelyek ezt a kormányt érik, azok elég jól bizonyítják is, hogy ezek az erők nagyon is léteznek. Ilyenkor illene is visszakérdeznünk, hogy nincs, aki beszél itt, mert ugye egyébként tagadja a saját létezését is, ilyenkor viszont nyíltan megmutatja magát. Tehát ne legyen semmi illúziónk, de gondolom a jelenlévők között nincs is, hogy ez a szószoros értelemben élet-halál harc, és bizonyos értelemben véve, ahogy ennek a sorozatnak, ugye itt van a címe, hogy és mégis élünk, ez ennek a Kairos sorozatnak a címe, tehát még boldogok is lehetünk, mert élet-halál harcot csak azt tud folytatni, aki még életben van, ilyen értelemben véve, boldogok is, elégedettek lehetünk, azok is vagyunk, és hálát adunk a Teremtőnek, hogy Soli Deo Gloria, még létezünk, és folytathatjuk ezt az élet-halál harcot, mert hogy az lesz a jövőben is, efelől semmi kétségünk nem lehet. A kormány 2010 és 2014 között is, tényleg csak néhány gondolatot még erről befejezésként, stratégiailag helyesen ismerte fel, hogy ha az ország végzetesen kifosztott állapotban van, akkor értelemszerűen ezt a kifosztottságot enyhíteni kell valamilyen módon. És többnyire olyan intézkedéseket igyekezett hozni, amelyekkel ezt a kifosztást enyhítette, aminek a legkézenfekvőbb módja az volt, hogy többletadókkal próbálta sújtani azokat a globális szereplőket, akik folyamatosan szívták ki az anyagi javakat az országból. A probléma ezzel mindössze annyi, hogy ezeknek egy részét viszont visszahárították ezek a globális aktorok, tehát ez láthatólag egy macskaegér játék is folyamatosan. A deviza hitelek ügye szintén ugyanebbe a kategóriába tartozik, de látható ott is egy folyamatos küzdelemre kell felkészülni, mert ott meg azzal vágnak vissza, hogy tartósan, magasan vagy rontják a forint árfolyamát, vagyis értelemszerűen egy másik ágon tulajdonképpen visszaszívják. Ezt a kormány, pontosabban a Nemzeti Bank ugye történelmi mélypontra vitte a kamatokat, ők cserébe viszont felrontják a forint árfolyamát, és akkor lényegében megint ugyanott vagyunk. Tehát azzal kell szembesülni, hogy a harc csak elkezdődött, és ez a küzdelem valószínűleg rendkívül hosszú ideig tarthat, és továbbra is óriási megpróbáltatásokkal kell szembenézni, de, és ez a leglényegesebb, hogy legalább elkezdődött ez a küzdelem, és a magyar társadalomnak ebben a küzdelemben kell végre megtanulnia, hogy tudás, hitre épülő tudás, bátorság, elszántság és kitartás nélkül nincs méltó emberi élet, sőt egy idő után semmilyen emberi élet nincs. Tehát a leglényegesebb mozzanata ennek a folyamatos háborúnak tudomásul kell venni, és sajnos az előttünk álló módfelett kalandosnak ígérkező évtized során se nagyon számíthatunk másra, mint erre a permanens háborúra, de szükségből erényt kovácsolva használjuk fel ezt a helyzetet arra, hogy ebben a háborúban, és ráadásul a háborúban minden év kétszer számít, mint tudjuk, úgyhogy szóval gyorsan felnövekedhetünk, vagy gyorsan felnőtté válhatunk ebben a háborúban, mert hogy lelki, erkölcsi, szellemi értelemben sajnos valóban gyerekek maradtunk. Tehát nem kellően felnőtt ez a társadalom, nem képes felfogni azt, hogy mi mindent kellett volna megtanulni azokból a törettetésekből, ami az elmúlt 25 évben, de valójában az egész elmúlt évszázadban, beleértve Trianont is, megtörtént vele. És ennek az egyik döntő fontosságú oka, és ezzel fejezném be, az, hogy a magyarság hagyta, és részben hagyja ma is, hogy az eredet történetét, az üt történetét és a szenvedés történetét meghamisítsák, tönkretegyék, betiltsák, nevetségtárgyává tegyék, megalázzák, mindent, ami rosszat megtehetnek vele, azt mind meg is tehették szabadon az elmúlt évszázad során. És a lelki, erkölcsi, szellemi lepusztulásunk egyik döntő oka éppen ez. Tehát, hogy a magyarság hagyja, hogy eredet történetét, üc történetét és szenvedés történetét meghamisítsák, tönkretegyék, megalázzák, vagyis nincs saját azonosságával viszonya. Nincs, egyszerűen nincs azonosság tudata, hogy ahogy mondani szokták, ezt veszítette el, és mivel nem élheti át, ha egy személy vagy egy emberi közösség nem élheti át szabadon az önmagával való azonosságát, és nem nyerhet ebből a teremtettségének csodájából, nem nyerhet újra és újra energiákat. Ezt a legcsodálatosabban egyébként Vörös Sándor csodálatos kis gondolatmenete fejti ki, ami úgy hangzik, hogy egy tudás van, a többi csak toldás, alattad a föld, feletted az ég, és benned a létra. Erről szól a történet, alattad a föld porából vétel, van eredet, van átélhető eredet történeted, feletted az ég, van üt történeted, van küldetésed, tudod, hogy miért küldött a teremtő ide a földre. És ez a bizonyos létra, hogy kedves öniróniával mondja, ez a létra, ez a szenvedés történet. Tehát, hogy néha sikeresen haladunk Isten képmásaiként az ég felé, aztán visszacsúszunk a föld felé, káromoljuk az Istent, pedig nyilván magunkban kellene keresni ezt a hibát, amiért visszacsúszunk, de legalább tanulunk belőle. Csak hogy a magyarság hagyta és hagyja sajnos részben, lásd azt a sajátos helyzetet, hogy többnyire az akadémikusaink azok, akik ezen a téren a lehető legnegatívabb álláspontot képviselik. Tehát sajnos a Magyar Tudományos Akadémia egyelőre még nem a magyarság kezében van, és magától nem is lesz ott, és azért ezeknek döntő szerepe van abban, hogy ezek a mentális folyamatok, és mindenkinek, minden olyan, az egész oktatási, kulturális rendszernek, értelemszerűen az egyházaknak, egyházi közösségeknek óriási szerepe van abban, hogy visszaszerezzük az azonosság tudatunkat, az eredet történetünket, üt történetünket és szenvedés történetünket. Ez lehet az egyik döntő fontosságú eleme, ha nem éppen a legdöntőbb és meghatározóbb eleme annak, hogy lelki, erkölcsi, szellemi talapzatunkat megszilárdítva valóban képesek legyünk anyagi téren is, az anyagi javainkat a gazdaságban, illetve a saját fizikai testünket, népesedési és egészség viszonyainkat is legalább annyira javítani, hogy újra méltó helyet foglaljunk el az európai térben, mert talán nem árulok el titkot, az elmúlt 20-25 évben Európa három legbetegebb társadalma vagyunk kivétel nélkül minden évben a nemzetközi összehasonlítások alapján. És akkor a legvégén, hogy hogyan kellene mégis optimizmust, bizakodást meríteni mindebből, ahogy említettem, ha megkérdezem a hallgatóimat az egyetemen, Károli Gáspár Református Egyetemen tanítok például szociológiát is, ahol ugye a népesedési folyamatokat gyakran említjük, és az egyik ilyen szemináriumon elmélkedtünk erről a népesedési lejtőről, meg ott is feltették saját maguknak ezt a kérdést, hogy vajon a 8 millió felnőtt magyar állampolgárból hányan érzik át ezt az egészet, tehát kinek van tudása és bátorsága egyaránt. És ők ott szintén azt erősítették meg, hogy ez maximum 800 ezer, de ott még pessimistábbak voltak, mert inkább 500 000-ról beszéltek. Tehát úgy gondolták, hogy a 8 millió felnőtt állampolgárból maximum 500 000 az, akinek tudása és bátorsága is van. Nagyon elszontyolodottak voltunk, míg nem egyik kedves tanítványom e szavakkal próbált vigasztalni minket. Nem kell ezzel bánkódni, gondoljatok arra, hogy 1000 évvel ezelőtt is 500 ezer ilyen igaz magyar volt. Hát tény, hogy akkor összesen 500 ezeren voltunk. Az arány kicsit romlott, akkor 500 000-ból volt 500 000 igaz magyar, ma 8 millióból van 500 000, de, és itt már hozzám fordult, tanár úr, hát nem felemelő és vigasztaló az, hogy eltelt 1000 év, és ez a 500 000 magyar azóta is sziklaszilárdan ott áll a helyén, és még ezzel mindig nincs vége, mert néhány perc múlva újra szót kért, és ezt már egyértelműen nekem címezte, és legyen nyugodt a tanár úr, ez a 500 000 magyar 1000 év múlva is ott lesz. És akkor is ott lesz, hogyha 1000 év múlva esetleg az egész világon megint a népesedési lejtő következtében összesen 500 000 magyar lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és ha van lehetőség arra, hogy beszélgessünk ezekről a kérdésről, nekem nagy megtiszteltetés, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Köszönöm szépen, csak azért próbálom az órámat valahogy, hogy mennyire éltem. Ja, van? Igen. Hát a... Jó. Az igen. Ja, jó neked, igen. Sajnos, bocsánat azért idehez, hogy nagyon azért ne éljek vissza türelmükkel, de hát talán néhány percet szentelhetünk annak, hogyha... Ha... Igen.
Igen. Az Európai Unióba tartozunk és kényszerül tartozni, ez olyan ellentmondásos helyzet, mert sokan hivatkoznak arra, hogy ebből a pénzből adunk az Unióval, és látom tényleg valóban jó helyre mennek pénzek, városok fejlődnek, így vagy kisebb szürke pártjában látom, hogy EU-s pénzekből tényleg nagyon sok fejlesztés történt. És mi itt az igazság a részben és a vállon, mennyi érkezik, mennyit viszel, rengeteg tisztségviselő, mert ezt általában gondolom, hogy elmondjuk a szervezetet, hogy lehet finanszírozni ezt a fajta adminisztrációt, önkereket adni. Szóval hogy állunk, milyen viszonyban vagyunk ezzel?
Igen, tehát egyértelmű válasz adható erre. Nagyon fontos kérdés, ugye az Európai Unióval való osztozkodás kérdése merült fel. Tehát ugye, ami a mi befizetésünk, az ugye nagyjából az 1% az éves nemzeti jövedelmünknek. Amit ténylegesen kapunk fejlesztési erőforrásokból, az valamicskivel több, mint 3%. Tehát ez, ha kizárólag ezt hasonlítjuk össze, akkor itt nyilván nyertesek vagyunk, mert 2-2,5%-kal többet kapunk vissza, vagyis azt jelenti, hogy a nemzeti jövedelmünk körülbelül 2,5%-át nagyjából ugye ajándékba megkapjuk. Ha azonban azt a részét is megnézzük, hogy az Európai Unió vezető hatalmai, bankjai, multinacionális vállalatai profitként és kamatként mit visznek ki Magyarországról, és azt hiszem nem tehetjük meg, hogy ezt ne vegyük figyelembe. Az az összeg viszont, ahogy említettem, a nemzeti jövedelmünknek minimum 18%-a. Tehát ugye körülbelül úgy áll a helyzet, hogy tehát 1%-ot fizetünk be, és 3,5%-ot kapunk, de mellesleg még legalább 18%-ot profit és kamat formájában ezek az országok, tehát az Európai Unió vezető országai, illetve annak vezető bankjai, multinacionális vállalatai kiszívnak az országból. Na most ezen folyik a vita, hogy a liberális vélemény gyakorlók döntő többsége azt hangsúlyozza, hogy annak a 18%-nak semmi köze ehhez a 1%-hoz, meg 3,5%. De miért ne lenne köze? Hát azok mind a Európa meghatározó országaiba, elsősorban Németországba, Franciaországba, Angliába, részben Holland, ugye Hollandia is egy nagy befektető, meg pénzügyi kapcsolataink is. Tehát sajnos én úgy érzem, hogy összességében az Európai Unió vezető országaival, meghatározó uralmi csoportosulásaival való anyagi erőforrás áramlásunk számunkra egyértelműen deficites. Azt persze nyugodtan hozzátehetjük, hogyha nem lennénk az Európai Unió tagjai, akkor is kivonnák ezt a pénzt, mármint azt a 18%-ot. Tehát ilyen értelembe véve én sem gondolom azt, hogy ez ok arra, hogy mi ne legyünk tagjai az Európai Uniónak, mert akkor még ezt se kapnánk már, mint azt a 3,5%-ot, és azok a multinacionális vállalatok, illetve bankok akkor is itt lennének, hogyha nem lennénk tagjai az Európai Uniónak. Ezt szójátékkal úgy szoktam mondani, hogy miért mi lépjünk ki, tehát radikális, csak megfogalmazzák, hogy lépjünk ki az Európai Unióval, mert ez nekünk rossz. Úgy szoktam mondani, hogy miért mi lépjünk ki az Európai Unió, lépjen ki belőlünk az Európai Unió, de ezzel mindössze azt próbálom hangsúlyozni, hogy miért adnánk fel azt a törekvésünket, hogy mi határozzuk meg Európát. Tehát akkor azt kell végig gondolni, hogy hogyan lehetne az Európai Unió egész működését, arculatát átalakítani. Tehát én azt gondolom, nem a menekülés vagy a megfutamodás volna a megoldás, hanem éppen az, és Orbán Viktor egyébként nemzetstratégiailag helyesen pontosan arra tenne kísérletet, csak ugye ez nem olyan egyszerű, hogy helyi szövetségeket kötve, tehát itt közép-európai szövetségeket kötve, olyan blokkot tudjunk létrehozni az Európai Unión belül, ahol nem egymással rivalizálunk, hanem egységesen lépünk fel azért, hogy az Európai Unió meghatározó országaival, illetve hát gazdasági csoportosulásaival szembe megvédjük az érdekeinket. Én azt hiszem, hogy elsősorban ezt kellene követni, és az a különbség, amire az előbb céloztam, hogy míg Szlovéniából vagy Csehországból 6-7%-át, a nemzeti jövedelem átlagosan 6-7%-át vitték ki a multinacionális vállalatok, meg bankok profitként, meg kamatként, tőlünk meg 22%-ot, tehát ugye több mint háromszor akkora volt az erőforrás kivonás Magyarországról, mint mondjuk Szlovéniából, meg Csehországból. Ez is jelzi, hogy igenis van mozgástér. Tehát, hogyha egy ország elitjei tudatosan jól alkudoznak, és valóban az ország stratégiai érdekeit tekintik elsődlegesnek, akkor lehetett volna sokkal jobb alkukat kötni Magyarország esetében is, de ez a vita egyhamar nem fog csillapodni. A liberális véleményvezérek továbbra is úgy gondolják, hogy annak a 18%-nak, amit multinacionális vállalatok, bankok vonnak ki innen, Európai Unió vezető országai közé tartozó bankok és multinacionális vállalatok profit és kamatként kivonnak innen, azt nem szabad belevenni ebbe. Nézetem szerint pedig teljesen természetes, hogy bele kellene venni, és arra kell törekedni, hogy az minél hamarabb csökkenjen. Illetve, hát ez persze úgy is elképzelhető, hogy, és részben Orbán Viktor egyik stratégiája éppen ez, hogy legyenek olyan hazai nagy erejű vállalataink, amelyek szintén szereznek külső jövedelmeket. Mert ugye, akárhogy is nézzük, vannak olyan országok, hát a legsikeresebb ezen a téren mondjuk Dél-Korea volt, aki végtelen szegénységből jött, 60-es, 70-es években mérhetetlenül szegényebb volt, mint az akkori Magyarország, és iszonyatos belső kizsákmányolással, ez kétségtelen, és belső terrorral, de olyan Samsung, tessék a Samsungra gondolni, tehát olyan óriás vállalatokat épített fel, amelyeknek viszont most már olyan globális jövedelmeik vannak, amelynek segítségével elképesztő életszínvonalat, tehát legalábbis ahhoz képest mindenféleképpen felfoghatatlan életszínvonalat tud a népessége nagy része számára is biztosítani. A probléma az, hogy Magyarországot szintén kifosztották, csak az a pénz, amit belső felhalmozásra kellett volna fordítani, az mind kiment az országból, és nincsenek hazai multinacionálisaink, és segítségükkel nem tudjuk visszaszívni ennek legalábbis egy részét. Mert Dél-Korea pontosan ezt célozta meg, hogy rendben van. Ez a világ olyan, hogy a nagy multinacionális cégek kifosztják a lokalitásokat, az egyes országokat, akkor építsünk mi is olyan multinacionálisokat, amelyek segítségével ennek legalább egy részét vissza tudjuk szívni. Csak ez maradt el, sajnos. Ja, igen,
volt itt szó arról, hogy gazdasági eszközökkel folyik a háború gyakorlatilag a nemzeti és a globális erők közt. Ön milyen esélyt lát arra, hogy ez hagyományos fegyveres konfliktusba fordul, mert nincsenek különösebb illúzióim, hogy olyan gátlástalan döntéshozók vannak, hogyha nem sikerül békésen megegyezni, akkor a hagyományos értelembe vett háborús formát öltött ez a küzdelem.
A dolog azért kényes, tehát hogy ugye, nem tudom, hátul hallatszott-e, ugye, hogy átválthat-e ez a pénzügyi, kereskedelmi pénzügyi média, mert azok is fegyverek ám, tehát a kereskedelem pénzügyi és a média, azok nagyon fontos közvetítőmezők, és azért az elmúlt évszázadok, sőt évezredek háborúi nagyon gyakran kereskedelemhez, pénzügyekhez, médiához kapcsolódtak. Tehát, hogy lesz-e esetleg Európában valóságos véres háború? Most azt kell mondanom, hogy már van, mert ugye Ukrajnában tulajdonképpen akárhogy is nézzük, háború zajlik. Tehát a probléma az, hogy nekünk reformátusoknak a 30 éves háború azért az egy nagyon lényeges és hát szívszorító, persze egész Európa számára, 1618 és 48, ugye iszonyatos. Tehát nagyobb pusztítás okozott ott 30 év alatt, mint a 20. század két világháborúja összességében, és a Vesztfáliai béke, ami aztán, vagy békerendszer, ami ugye 10 éven keresztül zajlott, ami aztán lezárta ezt az iszonyatos konfliktus tömeget, az egyúttal megvetette azoknak az alapelveknek, illetve hát létrehozta azokat az alapelveket, amelyek mind máig, tehát önrendelkezés, szuverenitás, területi épség, meg nem támadás, be nem avatkozás és a többi. Tehát van körülbelül egy tucatnyi ilyen alapelve a nemzetközi együttműködési rendnek, amelyek tulajdonképpen ott születtek a Vesztfáliai békében, és kétségtelen, hogy ezek azért tompították a konfliktusokat az elmúlt 350 év során, amióta lezárult a 30 éves háború, de nem szűntek meg a háborúk Európában. Tehát láthatólag megvannak azok az alapelvek, amelyekkel azért mindenki tompítani igyekszik ezeket a konfliktusokat, de sajnos úgy néz ki a helyzet, hogy a 30 éves háború, tehát a Vesztfáliai béke óta nagyjából 60-70 évenként volt Európában kiterjedt fegyveres konfliktus. És mivel a legutóbbi nagy háború, hát lényegében 70 évvel ezelőtt, jövőre lesz 70 éve, hogy lezárult, ezért félő, hogyha ezek a ciklusok élnek, akkor újra egy ilyen akár nyílt fegyveres konfliktusba torkolló összecsapások szintere lehet Európa. Kizárni nem lehet, az biztos, hogy az a békerendszer, amire a jaltai békerendszer, az már többszörösen összeomlott, az is, ami tehát az első világháborús, meg a második világháborús békerendszer is lényegében összeomlott, ennek következtében egy új békerendszert kellene létrehozni. Az nem elképzelhetetlen, hogy ezzel az ukrajnai konfliktussal remélhetőleg nem túl nagy árat fizetve érte, ez az új békerendszer fog létrejönni. Tehát elképzelhető, hogy itt most kialakult egy konfliktus, ami az összes érintett felet arra fogja kényszeríteni, hogy egy új átfogó egyességet hozzon létre, mert addig nem rendezhető ez a konfliktus. Ha ez így lesz, és megúsztuk nagyjából annyival, ami eddig történt, amire persze semmi garancia nincs, akkor elképzelhető, hogy ez újra hosszú távra, mondjuk több évtizedre megteremti a béke feltételeit Európába. De sajnos lehet sokkal negatív a forgatókönyv is. Úgy kell valahogy elképzelnünk, csak ugye, hát ez kicsit bizarr talán a hasonlat, hogy ahogy a földkéreg lemezei állandóan változnak, és az elmúlt mondjuk 1 milliárd év során többször volt olyan helyzet, hogy egyetlen szuperkontinens létezett, aztán ugye megint széttöredeztek. A határok is ilyenek. Tehát most hiába mondja bárki, hogy nem, a jelenlegi határok, aztán most már 100 000 évig itt Európában egyetlen határ sem fog. Ez gyerekség, ez a megmosolyogtató illúzió, ez egyszerűen nem így van. Vannak ilyen animációk, amelyek mondjuk több száz év határ változásait ilyen kis felgyorsított kis rajzfilmszerűen ábrázolják, és iszonyatos dráma, hogy látjuk, hogy mondjuk az elmúlt évszázadok hogy 2000 év során hogy változtak a határok Európában, semmi okunk feltételezni, hogy nem fognak a határok változni az előttünk álló évszázadok vagy évezredek során is. Ugyanolyan brutálisan fognak megváltozni a határok Európában az előttünk álló évszázadok, ugyanúgy, mint a földkéreg lemezei. Az a nagy kérdés, hogy ha ez így van, akkor ebből egy Magyarországnak, ugye, mert a mi szemszögünkből nézve éppen eleget szenvedtünk már mindezek következtében, háborúk és határváltozások következtében. Tehát az a döntő, hogy egy emberi közösségnek mit és hogyan kell, tehát hogyan kellene számot vetni ezzel a ténnyel. Sajnos azzal tehát szembesülnünk kell, hogyha a nagyhatalmi érdekviszonyokban nem alakulnak ki az alapvető érdekeltség, nem alakul ki az alapvető érdekeltség abban, hogy megakadályozza a fegyveres konfliktus kiszélesedését Európában, akkor akár a fegyveres konfliktus sem elképzelhetetlen. Akár ebből az ukrajnai konfliktusból is. Tehát a történetnek messze nincs vége, elképzelhető, hogy sokkal súlyosabb fegyveres konfliktus is kialakul, több országra is kiterjedő fegyveres konfliktus alakulhat ki belőle. Azt nem kell talán külön hangsúlyoznom, hogy minden épelmű embernek az az elemi érdeke, hogy ezt megakadályozzuk. De hogy hogyan lehetne megakadályozni, azt azért nehéz megválaszolni, mert ez most nagyon kivezetne a képből, de azért ezt mindnyájunk számára okulásul azért érdemes feleleveníteni, hogy valójában ami most zajlik, az két ilyen évszázados ívű világhatalmi modell összeütközése. Az egyik törekvés nyaláb az nyilván az angol száz dominancia által uralt nyugati globalitás uralmát akarja megerősíteni. Most kicsit leegyszerűsítve ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy egy ilyen New York, Washington, London, Párizs, Berlin tengelyt akar megerősíteni. Tehát a nyugat klasszikus angol száz uralom alatt álló tengelyét próbálja megerősíteni, de úgy próbálja megerősíteni, hogy az elmúlt 60 év során, vagy legalábbis 50 év során már kialakulóban, mert azért már De Gaulle, francia elnök is célzott arra, hogy Európa határai az Urálig zajlanak, tehát ő már finoman célzott arra, hogy inkább az oroszokkal, most teljesen függetlenül, hogy éppen szovjet birodalom volt a neve, de mindegy, de az oroszokkal kellene valahogy egyezkedni, és nem az amerikaiakkal. Na, meg is lett az eredménye egyébként, ugye a 68-as sajnálatos párizsi események nyomán De Gaulle megbukott, és rá két évre meg is halt, tehát nem vonnék közvetlen összefüggés, de azért nem zárható ki teljesen, hogy némi szerepe azért volt ennek a világot irányító nem létező erőnek is abban, hogy ez így következett be. Tehát az egyik stratégia az nyilvánvaló, és most ez agresszívan lépett fel, ez a stratégia, az amerikai vagy angol száz birodalmi érdekek, amelyik New York, Washington, London, Párizs, Berlin, ezt a tengelyt kell megerősíteni. Noha világosan látja, és nyilván ezért próbálja ezt megerősíteni, hogy létezik, kialakulóban van az elmúlt 50 évben egy Párizs, Berlin, Moszkva, Peking, most már legalábbis az elmúlt két évtizedben eurázsiai nagy koalíció, és ráadásul ehhez az eurázsiai land bridge-nek szokták nevezni, ilyen eurázsiai földhíd, amelyhez akár Japán, India, meg az iszlám országok is csatlakozhatnak. Tehát tulajdonképpen már is világháború zajlik, csak egyelőre viszonylag csendesen, és ez legalábbis eddig itt Európában az ukrajnai konfliktus az első, amikor fegyveres feszültség alakul ki, de valójában ez a két tengely feszül egymásnak. Az egyik a klasszikus nyugatot akarja megerősíteni, a másik meg, mondom, egy ilyen Párizs, Berlin, Moszkva, Peking tengelyre fűződő Japánt, Indiát, az iszlám országokat is magába foglaló eurázsiai nagykoalíciót, aminek nem lehet nem észrevenni az Amerika ellenes élét. És szerencsétlenségére Ukrajna most a két lemez, tektonikai lemez, vagy a két tengely összeakadásának egy olyan zónájába keveredett bele, ahol úgy látszik nem lehet megúszni konfliktus nélkül. Az, hogy az iszlám vidéken, az iszlám világban állandósulnak a fegyveres konfliktusok, az meg nyilvánvalóan azért van, mert az metszi a legélesebben ezt a tej. Tehát az, ha úgy tetszik, a legnagyobb sűrűsödése azoknak a konfliktusoknak, amik ezeket a tengelyeket szembefordítják egymással. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a háború az eddig is, és ezután is szinte állandó kísérője az emberiségnek, noha minden épelmű ember állandóan kifejti abbéli véleményét, hogy minden, csak háborút nem, de mégsem vagyunk képesek ezeket a háborúkat elkerülni. Most az a nagy kérdés, hogy ennek a két tektonikai lemeznek az összeakadása, vagy ennek a két tengelynek a surlódása békés úton is elrendezhető, tehát ezek az iszonyatos feszültségek, amelyek ezzel a felszínre törnek, azok viszonylag békés úton is elrendezhetők-e, vagy hát csak fegyveres konfliktus. Sajnos az is probléma, és akkor ezzel befejezem, bár a dolog valóban megérdemelne egy külön beszélgetést is, hogy és ez egy nagyon prózai ok, de azért ennek a lehetőségét is állandóan, vagy ennek a feszítő erejét is állandóan érzékelnünk kell, hogy írtózatos tömegű, tehát ha sokáig van béke, és most hál' Istennek sokáig volt béke, akkor iszonyatos tömegű, hagyományos fegyverzet halmozódik fel. És hát azért a fegyvergyártó cégek is szeretnének hozzájutni. Tehát soha még ilyen válságban az amerikai fegyverkomplexum, ugye hadipari komplexum nem volt, mint éppen manapság, mert nincs elég háború ahhoz, hogy ezeket a fegyverek. Tudom, ez így nagyon cinikusan hangzik, de sajnos tudomásul kell venni, hogyha a fegyver üzletté válik, már pedig azzá vált, és a profitot akar, te ugye the business of the business is the business, ahogy a Nobel-díjas amerikai közgazdász Milton Friedman mondta, akkor ez előbb-utóbb csak azért kényszerít ki háborúkat, hogy valakinek el tudjon már adni azokat a fegyvereket. Ez végtelen cinizmussal, és az emberiség inkább azt mondaná, hogy na jó van, mondjátok meg, hogy mennyit kértek, és inkább kifizetjük, csak legyen béke, aztán majd elássuk egy mély szakadékba, vagy akárhová, csak legyen béke. Csak ugye a dolog nem ilyen egyszerű. Ez ugyanaz, most elnézést kérek ezért a furcsa hasonlatért, de ugye Magyarországon körülbelül 18 ezer ember van őrizetben, tehát börtönbüntetés, előzetben, szóval minden összesen. Na most átlagosan ennek a 18 ezer embernek, szóval ennek a rendszernek a fenntartása annyiba kerül, hogy minden őrizetesnek államtitkári fizetést lehetne ebből adni. Vagyis minnyáján jobban járnánk, hogyha azt mondják, tudjátok, mit ne bűnözzetek, inkább fizetünk nektek államtitkári fizetést, csak gyanítom, hogy túl hosszú lenne az a sor, mert ugye akkor ki kellene írni, hogy aki fogadja, hogy nem bűnözik, akkor itt osztják az államtitkári fizetéseket, csak gyanítom, hogy egy kicsit hosszabb lenne a sor, mint az a 18 ezer ember. Tehát itt is az a gond, hogy ha az emberiség megvásárolhatná a békét azzal, hogy tisztelt fegyvergyárosok, inkább kifizetjük az egészet, kérjetek amennyit akartok, csak ne legyen háború, csak ugye ki fogja lebonyolítani ezt az egyességet. És bármilyen rohadt érzés is ezzel szembesülni, elképzelhető, hogyha lesz háború itt Európában, az döntően is alapvetően azért lesz, mert el kell adni, pontosabban meg kell semmisülni a fegyverek. Az emberiség külön hülyeségeket is csinál, csak gondoljatok bele abba, hogy nagy valószínűséggel, ha marha nagy szerencsénk lesz, akkor az fog történni, hogy mondjuk 200 év alatt létrehozza a termonukleáris fegyverek iszonyatos, ebből már az első évszázad lényegében eltelt, mondhatnánk, mondjuk 200 év alatt iszonyatos 300 ezer milliárd dollárért felépítjük ezeket az iszonyatos fegyverarzenálokat, hidrogénbombák tízezreiből, és aztán mondjuk szintén újabb 300 év alatt szép lassan egyességek keretében megsemmisítjük őket. És akkor a végén azt mondjuk, hogy na, hát igaz, hogy eltapsoltunk 600 ezer milliárd dollárt, meg a félelem, rettegés, stb., de hál' Istennek ezen is túl vagyunk. És ez a lehető legjobb forgatókönyv, mert hogyha netán rendeltetésszerűen elkezdi használni a hidrogénbombák tízezreit az emberiség, akkor most nem kell részleteznem, hogy a költség egy kicsit még több volna. Tehát különös, hogy van egy főemlős, elnézést, ugye nem illik itt, ami magát azzal tiszteli még, hogy homo sapiensnekként nevezi, tehát ugye intelligens, értelmes embernek nevezi magát, és közben meg ha látjuk ezeket a döntéseket, akkor mindent érzékelünk benne, csak az értelmes lény jelenlétét nem annyira. De lehet, hogy én tévedek, akkor nagy tiszteletű uram majd kijavít. Jó, hát nem szeretnék nagyon, viszont már így is sikerült, belátom, visszaélni a idejükkel. Még így a végén azért, mert ugye nem lehet foci hasonlat nélkül lezárni egy ilyen találkozót, legalábbis akinek kedves az élete, és mivel nekem tanítványaim voltak, jól ismerem őket, és kedves az életem egyelőre még. És ez a foci hasonlat talán úgy hangozhatna, hogy a magyarság helyzete most is körülbelül olyan, hát elég régóta, szerintem mondjuk Trianon óta egészen biztosan, mint azért a csapaté, aki az utolsó előtti percben, tehát ugye a 90 perces mérkőzés 89. percében azzal kell, hogy szembesüljön, hogy az ellenfél vezet 3-0-ra. Nagyjából körülbelül most is ilyen a helyzetünk, de szerintem 100 éve folyamatosan ebben a helyzetben vagyunk, hogy a 89. percben azzal kell szembesülnünk, hogy az ellenfél vezet 3-0-ra, és még sincs sem az országban, sem itt ebben a teremben, szerénységemet is beleértve, nincs senki, aki ne lenne abszolút biztos benne, hogy ezt a történelmi mérkőzést csak is és kizárólag mi nyerhetjük meg. Meg is fogjuk nyerni. A dolgok logikája alapján, mivel az ellenfél már vezet 3-0-ra, így valószínű 4-3-ra fogjuk az utolsó percben megnyerni. De ha javasolhatom a jelenlévőknek, ha azért összeszedjük minden erőnket, lesz ebből 6-3 is. Én ehhez kérem a jelenlévők segítségét, és kívánok ehhez jó erőt és egészséget. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és hát van itt néhány példány a könyvemből. Való igaz, csak pirulva kell bevallanom, hogy ez ilyenkor mindig koldulás, bár hát egy templomban talán, vagy hát nem a templomban, de legalábbis a templom előterében ilyen is előfordulhat, de nem, ha szabad így fogalmaznom, nem egészen öncél vezet erre, hanem az, hogy sok minden más mellett a nemzeti könyvkiadás sincs könnyű helyzetben, ezt mondjuk nem kell a könyvvásárlások az elmúlt 6 év során 1/3-ára estek vissza Magyarországon, tehát valahol azért spórolni kell. És azért, ha a nemzeti könyvkiadás is megszűnne, akkor értelemszerűen talán a nemzetnek ez a élethalál küzdelme is tovább nehezülne. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a Kairos könyvkiadót, amelynek ugye nagyon beszédes neve van, csak egyetlen kommentált, ugye a ókori görögök még pontosan tudták, hogy az időnek kettős szerkezete van, nem csak Kronoszban élünk, amiből a magyar krónika szó is származik, hanem a Kairosban is, az örök létben is, amit, és akkor tényleg búcsúzó József Attila gyönyörű vers sorát idézném ide, hogy ehes, ihas, ölelhes, alhas, a mindenséggel mérd magad. Tehát töltsd itt az időt a Kronoszban, élvezd, éld át mindazt, amit az anyag ad örökké, rövid életben, hiszen a gyönyört is nyilván azért adta a Jóisten, hogy átélhessük, de illesz be, szenteltessék meg nem csak az ő neve, hanem mindaz, amit teszel, vagyis a mindenséggel, a Kairosszal is mérd magad. Ha nem lenne a Kairosz könyvkiadó, akkor valószínű még kevesebb ember tudna arról, hogy a Kairosz fejezi ki ezt a gyönyörű üzenetet, hogy a mindenséggel mérd magad. Köszönöm szépen. Köszönöm.
Élve azon, hogy a Kairosz és a mi gondolkodásunk és ittünk szoros kapcsolatban egymással legyen lehetséges itt és most megvenni ezeket a könyveket, nem lesz szentségtörés. Tehát professzor úrnál itt van egy 10-12 könyve, milyen áron van ez?
Igen, hát az a helyzet, hogy ez szóval ugye rajta 3200 forint szerepel, de természetesen legalább akkor mondjuk a 3000 forint, tehát nem az egészet, tehát hogy legalább akkor ennyi legyen, tehát ezt engedi számomra a kiadó, az egyszerűbb is itt megoldani ezt az egészet. Ilyenkor mindig szégyellem magam, és azt szoktam mondani, hogy én csak tanítom a kapitalizmust csinálni. Mások csinálják, ismeritek a régi viccet, hogy azt mondja, aki tudja, azt csinálja, aki nem tudja, azt tanítja. Hát én tanítom.
Szóval van lehetőség akkor most élni ezzel, ha valaki vinne mindenképpen, de nincs nála pénz, akkor én azt kérem, hogy az oda, leírjuk a nevét, és nem megyünk az irodába, én kifizetem helyettük, és majd nekem tartoznak.
Mondtam, hogy csak tanítom a kapitalizmust. És hálásan köszönök még egyszer, szép estét, köszönöm szépen.